Conan Doyle. A lefűrészelt tüdőcsúcsok. Sherlock Nipnok detektív emlékirataiból. Első fejezet. Gyilkosság, gyilkosság. Papírjaimat rendezgettem éppen a szoba hátterében, amikor egyszerre kinyílt az ajtó, és megfordulva, nesztelen léptekkel láttam közeledni barátomat, Sherlock Nipnokot, a magándetektívet. Bereven rám szegzett szemekkel 2,5 percig csöndesen szemlélte a háta mögött elhelyezett spanyol falat, aztán halkan, zápfogán keresztül fölnevetett. Well. És még egyszer, well. Mondotta, és leült. Nekem a hideg borzadály futott végig hátamon, de legyőzve magam, azzal a régi barátsággal szólítottam meg, mely mint olyan. Honnan jössz? Kérdeztem, de rögtön tudtam, hogy nem mondok igazat. Sherlock hirtelen oldalt rám nézett, aztán közönösnek látszó hangon egy összehajtogatott újságlapot vett ki a zsebéből. Figyeltem. A rendkívüli ember egyik fogára apró gumigolyót kötött, azután megnyalta az újságpapír szélét. Semmi eredmény, mormogta. Semmi eredmény. Megszagolta a betűket, és szomorúan mosolygott. Kezdtem kíváncsi lenni. Mi az? Kérdeztem. Ő válasz nélkül és némán rám nézett, azután egyhangú idegséggel kezdett beszélni. A cipőd jobb sarka éppen olyan fekete, mint a bal kezed kis körme. Nem voltál te ma a Gőzgép utca 79 számú házában egy államvasúti hivatalnokkal? Majdnem leszédültem a meglepetéstől. Nem, mondtam bámulva. Honnan tudod? Fáradt mosolyjal legyintett. Ó, kérlek, igazán végtelenül egyszerű. Semmi az egész, egy kis megfigyelés, semmi különös dolog. De mégis ez hihetetlen, törtem ki. Honnan tudod, hogy épp a 79 számú ház alatt nem voltam? Magad is csodálkozni fogsz, olyan egyszerű. Látod, mikor idejöttem a lépcsőn, találkoztam egy öregasszonnyal, akinek egyik pupillája kerek volt. Az öregasszony férje gázgyári munkás, és lenne az utcán kőburkolat van. Tegnap 17-e volt, és csütörtök. Márpedig csütörtökön szoktak lenni a lóversenyek, hát az összefüggést azt hiszem most már nem nehéz kitalálni. Nem, rebegtem bizonytalanul. Na, akkor nem is folytatom. És keresztbe font lábakkal dobolva nézte a mennyezetet. Bámulni kellett őt. És mi van az újságban? Kezdtem újra a társalgást. Olvasd, mondotta, és felém tolta a lapot. Well, érdekes eset. Well, well. Az ötödik lapon, a vegyes rovatban a következő hírt pillantottam meg. Különös gyilkosság a Rombach Street-en. Különös gyilkosság dolgában nyomoz a rendőrség a legnagyobb titokban. A Rombach Street 90 számú házának pincehelységében 2,5 holttestet találtak, melyek közül az egyik még élt. A másik holttest hiányzó felét ugyanaznap ismeretlen tettesek kenyérbe sütve majonézzel kibélelt dobozban feladták a Pomázi Express postakocsiára Goldberger LL Lipo címére. A pincében talált holttesten semmiféle erőszak nyoma nem látható, sehol sebesülés folytogatás jele. Az egész test szabályos, a tüdők hibátlanok, érverés rendes, szemek jók. 40-45 éves férfi benyomását kelti, beszél angolul, németül. Fejéhez közel a padlón egy üres poharat találtak, melynek színén parafadugó úszott két keresztbe fektetett gombos tűvel. A gyilkosság előtt a tettesek leborotválták áldozatuk talpát, és két kérdőjelet festettek rá akvarell festékkel. A pince falon háromszöget is találtak, ezek egyike sejemzsinórral volt átcsavarva, a zsinór végét viasszal az áldozat orjukába tapasztva találták. A házmester azt mondja, hogy semmit se hallott, de úgy rémlett neki, mintha éjjel egy órakor a pincében valaki hegedűn a Chopin Träumerische Stunden című nokturnóját játszotta volna. Körülbelül abban az időben, amikor a gyilkosság történt. Emellett a harmadik emeleten valaki délután 3 órakor kétszer az orrát fújta. De a rendőrség nem hiszi, hogy ez összefüggésben lenne a gyilkossággal. A titokzatos ügyben nagy apparátussal dolgozik a rendőrség, és semmiféle felvilágosítást nem hajlandó adni. Nos, kérdeztem izgatottan Sherlock barátomat. Nos, mondotta, és nyugodtan dugta zsebembe kezeit. Nos, a rendőrség ostoba. Én csak egyetlen tényt tartok az egész ügyben feljegyzésre méltónak. És ez? És ez, mondotta Sherlock, és közelhajolt a fülemhez, ez az, hogy a Träumerische Stundent nem is Chopin írta. Hirtelen fölállt, és zsebéből egy 100 méteres kötelet, egy teljes tenorista áll öltönyt, 2 fogpiszkálót, 4-5 ismétlő Browningot, egy ismétlő Fox Terriert, egy ismétlő tolvajlámpást, és egy ismétlő elemi iskolai tanulót rakott ki. Megnézte őket, aztán ismét visszatette. Well, és most gyerünk a pincébe. Végigmentünk egy szűk és keskeny folyosón, amelynek regényünk e helyén abszolút semmi értelme nem volt. A falakról kísérteties zöld fényben csepegett a nyírok, és hideg nyírkos gyertyák sercegtek lefelé. Sherlock, Nich noch barátom, mereven haladt oldalamnál, közönösen fütyürészett, egyik kezével a mennyezet, másikkal a padló vonalát tapogatva, amint elhaladtunk. Egyszerre megállt, visszarántott engem, és szinte a megtévesztésig hűen utánozta a nílusi krokodil sajátságos csicsergő hangját. Egyidejűleg 3-szor hallatta a well szócskát. Ez Blaiweis, a gonosztevők királya, suttogta nekem. És mereven egy pontra szegezte szemeit, melyeknek üregéből e percben 2 éles távcső jött ki. Ez Blaiweis, akit sikerült félrevezetnem. Majdnem felismert, de szerencsére eszembe jutott az az ötlet, s túljártam az agyafúrt fickó eszén. Sikerült vele elhitetnem, hogy csak egy krokodil vagyok. Bámulva és csodálattal néztem a rendkívüli emberre. Figyelj, szólt! Meg fogok nyomni egy gombot, és csak hamar az utcán leszünk. Visszafojtott lélegzettel várakozta. Sherlock Nich Noch nyugodtan megfordult, 3-szor megnyomta egyik nadrág gombját, egy különcködő szokásból mindig a mellénybe szokott bekapcsolni. Egyidejűleg erősen megragadta karomat, és futva ragadott magával mindegy 15 lépcsőn keresztül. Még egy szűk folyosón, aztán még egy lépcsőn mentünk fel, feljöttünk a pincerácshoz, dörömböltünk a viceházmesternek, hogy nyisson ki, és ime 2 perc múlva csak ugyan kint voltunk, a Retek Square-en, ahová a bérház kapuja nyílt. Sherlock nyugodtan visszakapcsolta a gombot, s mintha semmi se történt volna, hidegen fordította felém arcát. Egyelőre túl vagyunk minden veszélyen, szólt. Ha a legközelebbi utcasarkon sajtszagot érzünk, akkor nyugodt vagyok. Blaiweisszel a gazfickóval egyelőre leszámoltunk. És most elmegyünk a rendőrségre, a Dohány Street-i gyilkosság ügyébe. 2. fejezet. A rendőrség épület előszobájában izgatott szaladgálást töltötte be a legkisebb zugokat is. Sherlockkal egy csapóajtón keresztül érkeztünk, és azonnal a rendőrfőnök szobájába léptünk. Nem adhatunk semmi felvilágosítást, mondotta hűvösen a rendőrfőnök. Sherlock egy röpke pillantást vetett rám, melyből azt olvastam ki, hogy a rendőrfőnök régi ellensége neki, mert 1903-ban egy nyomozás alkalmából, melyben a rendőrfőnöknek nagy, de eredménytelen szerepe volt, ő, Sherlock, 2 perc alatt olyan megoldást teremtett, hogy a rablógyilkos a kérdéses büntényen kívül még 2,5 vérfertőzést, folytogatást, házasságszédelgést és 1 terc kasszát vallott be. De mégis, firtatta tovább Sherlock a rendőrfőnököt. Hogyan kezdtek hozzá a nyomozáshoz? Nos, mondotta most már mérgesen a rendőrfőnök, hiába gúnyolódik, mert ezúttal igazán széles és biztos rendszerű a nyomozásunk. Először is 2 detektívet küldöttünk a tett színhelyére. Csak abban az esetben, ha a gyilkos esetleg a kíváncsiságtól hajtva visszatérne a holttestekhez, azonnal letartóztassák. Azután apró hirdetéseket tettünk közzé, melyben felszólítjuk a gyilkost, hogy este 6 órakor piros szegfűvel jelenjék meg az Erzsébet tér sarkán. És csehből azt írtuk, hogy egy barna milliómos hölgy várja ott, aki szereti őt. Azután telefonáltunk a katonai sorozóbizottsághoz, hogy a beérkező újoncokat vegyék külön vizsgálat alá, mert bizonyos, hogy a gyilkost most már 2 napja furdalja a lelkiismeret, amit a katonai orvos könnyen felismer a fúrás mélységéről, és így, ha a gyilkos az újoncok között van, azonnal letartóztatható. Végre az összes lapokban közzétettük, hogy a nyomozást én vezetem, mire a gyilkos annyira elbizakodik és megörül, hogy a Csuhaj Csahaj Szabad a Madárka című népdalt énekelve fél lábon végig táncol az Andrássy úton, amivel elárulja magát. Azt hiszük, ennyi egyelőre elég lesz. Ha ezekre sem jelentkezik a gyilkos, akkor úgyis oly elvetemült gonosztevővel van dolgunk, akit a jóistenke majd megbüntet, miáltal a tárgyalás ránk nézve végleg befejezetnek tekinthető. E szavak után a rendőrfőnök sírva kezet csókolt önmagának, és szeretettel végig simítva szépen kifejlett tábeszét visszadugta hátgerincébe. Jól van, mondott a Sherlock, mielőtt a rendőrfőnököt kerekes széken elvitték. Küldjenek egy szakasz lovas rendőrt délután 4-re a Rombach Street-i ház elé. 3. fejezet. Sherlock Knacknek, a félelmes detektív, ezután jéghideg nyugalommal még 2-szer ismételte a well szócskát, amely magyarul annyit tesz, minden füzet ára 30 fillér, tessék mutatvány számot kérni. És most meg fog kezdődni a rémes hajsza. Így szólt keresztbefont karokkal, s hidegen szívta tovább a Yankee Doodle indulót, melyre csak az imént gyújtott rá. Nekem csontjaimban megdermedt a vese. Menj nyugodtan előre, addig a házig, szólt most hozzám, és várj meg, kisi, át fogok öltözködni. A kapuban felfelé vezető lépcsőket fogsz találni, ezekre felváltva ragd előre jobb és bal lábadat, és mitől se tarts. Ha az emelet bal sarkán nem áll 2 elemi iskolai tanuló hátul összenőve, well, well, akkor menj be az előszobába. Ha ellenkezik, lőd le, mondd, hogy én mondtam. Azután észrevétlenül csúsz be a szekrény alá, állj fel, és gondolj a vízi papra, amíg megérkezem. Sherlock erre hirtelen megnyomott egy gombot, és egy első osztályú bőrsüllyesztőn keresztül eltűnt szemeim elől. Vegyes érzelmekkel indultam a kérdéses ház elé, mikor a sarkon túl hirtelen egy pólyába burkolt csecsemőt pillantottam meg, amit a kerítésen észrevétlenül átsurranni igyekezett. Megfordultam, és az utca másik felén siető léptekkel láttam közeledni Sherlock 20 év óta halottnak vélt öreg anyját. Beszédbe eredtem vele a régi időkről, mikor egyszer csak látom, hogy az előbbi csecsemő súlyos léptekkel jár fel és alá az utca másik felén, és folyton felénk pislog. Viselkedése különben is gyanús volt, mert mindig közelebb jött, még azt is feltűnőnek találtam, hogy 2 revolver volt mindegyik kezében, melyekkel folyton lövöldözött ránk. Mikor már a 15. golyó jött éppen a hasamba, figyelmeztettem az öreg asszonyt. Csak maradj, súgta felém hajolva Sherlock, mert ő volt az öreg asszony, mint később megtudtam. Ez Blaiweiss, a vén róka, de engem nem vezet félre furfangos áruháival, well. Várj itt egy percig, figyeld az embert, közben azonban tégy úgy, mintha elmennél. Visszajövök, és végre karmaim között lesz a gazfickó. A nagy detektív erre üregasszonyos léptekkel és karalábét árulva a szembejövőknek eltűnt a kanálisba. Alig tűnt el Sherlock a kanálisban, amikor az egyik utca felől már is nyugodt és ravasz léptekkel egy szarvas marhát vettünk észre. Azonnal felismertem, Sherlock volt. Fölkiáltotta. Blaiweiss egyenesen szembe fordult vele, és már messziről kiabált. Sherlock, maga vén csaló! Azt hiszi, engem félre lehet vezetni az ilyen faxnikkal? Mi lesz a számlával? Izgatottan figyeltem, hogyan veti rá magát barátom a furfangos gonosztevőre, aki végre karmai közé került. Legnagyobb meglepetésemre azonban Sherlock egyszerre megfordult, és lábait egy váratlan mozdulattal ravaszul 2 nyaka közé szedve, Hideg nyugalommal nyargalni kezdett ellenkező irányban, kitűnően mivel vagy olyan ember modorát, aki nagyon fél a szabójától, és inkább elszalad, és úgy rohan, mint a veszett fele. Pillanat alatt átértettem szándékát. Tudván, hogy Blaiweis, a népligeti prérik furfangos vokabuléria esetleg könnyen elmenekülhetne még, nem veti rá magát rögtön, hanem megkerülve a várost, hátulról támadja meg, mikor nem is sejti. Megderbett bennem a vese velővel. Ami ezután történt, azt Sherlocktól tudtam meg később. Sherlock körülbelül egy fél óráig szaladt még, amikor egy előre elhelyezett almacsutkában szándékosan orra bukott. Ám e pillanatban süllyesztő nyílt meg alatta, és ő a mélységbe zuhant. Azonnal tisztában volt a helyzettel, Blaiweis cinkosainak hálójába került. Ketten megragadták, s karjai többször nyaka köré csavarva több csomóba kötötték a hátát. Füleit összevarták feje fölött, sarkára sodronyt erősítettek, és szájába két vánkost, egy dunyhát, egy lepedőt, egy csíkos cihát, és két hálóinget tömtek a hozzávaló gombokkal együtt. Ezután fejjel belelógatták egy lavor vízbe, melynek fenekén szimbolikus költemények áztak. Így fog ki rajtunk máskor, mordult a mellette a gúnyosan kacagó hang. Végre végeztünk veled, és átkozott furfangoddal. Mi most elmegyünk. De ez a víz óraművel alulról spiritus által forraltatik, és 20,5 perc múlva 2 12 lóerejű motor beleidbe sajtolja a modern költeményeket. Emellett egy másik gép véredényeidbe oltatlan meszet fecskendez. Ettől vérelmeszesedést kapsz, amely lassan, de biztosan öl. Ezek után a cinkosok vad hahotával távoztak. Sherlock egyedül maradt, és most már biztosíthatjuk olvasóinkat. Igazán nem volt menekvés, úgy éljünk. Sherlock hidegen nyúlt zsebeibe, és megnyugvással tapasztalta, hogy börtökbe rejtett lélek jelenlétét nem vesztette el. Fagyos egykedvűséggel várta a halált, remélve, hogy tőle újabb részleteket tud meg. Most vége. Így telt el 1 perc. 2 perc, 5,5 perc, 7,75 perc, 8 perc, 9 perc, 11,5 perc, 11, na most. Aufpassen, tisztelt olvasó, 15 perc. Tessék 20-ig számolni, és aztán nyugodtan elájulni az izgalomtól, mert ennek a fejezetnek ez a vége. 4. fejezet. Véres csontváz a gázcsőben. Mialatt ezek történtek, én Blaiweisszel eljutottam a Rombach Street-i ház elé, ahol nagy csődület várta már a 2. emeletről jövő híreket. Felmentünk a 12. számú ajtóhoz. Nagy nevű mesterem Sherlock módszerét utánozva megszagoltam az ajtót, és górcsővel megvizsgáltam egy szobalányt, aki az ajtó előtt állt, azután a szobalányt is megszagoltam. Semmi gyanúsat sem találtam, csengettünk. Egy magas kis és sápadt fiatalember nyitotta ki az ajtót. Ez a 12. szám? Kérdeztem. Igen. Sherlock megbízásából a rendőrségtől jöttünk. A Rombach Street-i gyilkosságról van szó. Mivel szolgálhatok? A holttestet szeretnők látni. Legyen szerencsém, mondotta a fiatalember udvariasan meghajolva. Én vagyok az. Később után néztem rá, azután Blaiweisre. Azon törtem a fejem, mit tenne ilyen esetben Sherlock. De semmi sem jutott eszembe, tehát követtem a fiatal holttestet, aki előre engedve bevezetett a szobába. A gyilkosság már 2 napja történt, magyarázta szeretetre méltóan. Tegnap boncoltak, de semmit sem lehetett megállapítani. Ma reggel kénytelen voltam összepakolni és föloszlásnak indulni. Feltűnte kabátujját, mutatta a könyökén, hogy már zöldül a hús. A tüdőm még bírja, hehehe, nevetett kedélyesen, és egyik hüvelykujját, mely már foszlani kezdett, leszakítva a papírkosárba rázta. A tüdőm még bírja, de a zsigereim csupa víz már. Aztán a gégémet is kezdik csiklandozni a baktériumok. Nyik, és nevetve vakarózott. Éreztem, hogy valami nincs rendben, de nem jutott eszembe, mit csinálna ilyen esetben Sherlock. Blaise élesen nézte a jelenetet, aztán nyájasan így szólt. Talán mennének egy kicsit a friss levegőre. Kérem, kérem, legalább kiszellőzök, ugrott fel a fiatal holttest. A szűk és sötét utca végében egy magányos gázlámpa égett. Blaise hirtelen oldalt rántott engem, és izgatottan súgta a fülembe. Nekem az egész gyalog gyanús. Ez az úr nem lehet a holttest? Ránéztem, de nem értettem. Nos, folytatta hevesen. Érdekes megfigyelést tettem. Ez az ember jár és beszél. Na már most figyeljen, kérem. A következtetésem észmeneteire. Egy holttest nem járhat és beszélhet. Hát persze, kiáltottam fejemre ütve, melyben egyszerre világosság nyúlt. Mindjárt éreztem ezt. Az álholttest felém fordult, mely kissé távolabbnak tűnt, a gázlámpa alatt állva, és pénzt olvasott. Felé ugrottam, mire el akart rohanni. Akkor eléggé érdekes dolog történt. A gázlámpa megrázkódott, lehajolt, és megragadta a szélhámos nyakcsigolyáját. A gázlámpa Sherlock volt. Erre hosszú vitatkozás indult meg Sherlock és a fiatal holttest között, melyből csak a hírneves detektív Matthew Well kiáltásait vehettük ki tisztán. A fiatal holttest dühöt sem vonogatta vállait, melyeket Sherlock vasmarokkal szorított össze. Végre előkerült a rendőr is, akinek Sherlock átadta a fiatal holttestet. Vigye ezt az embert a vegytani intézetbe, szólt a nagy detektív. És mondja meg ott, hogy tegyék salétromos hipermangánba. Ha csapadék képződik, vizsgálják meg lakmuszpapírral. Ha a lakmusz elkékül, akkor ez az ember veszélyes gonosztevő, aki betörés és házasság szédelgés miatt már többször büntetve volt. A rendőr nyakon csípte a fiatalembert, aki dühösen, rugdalózva ordított, hogy őt összetévesztik valakivel, hogy ő meg van halva, és hogy legalább ne csiklandozzák, mert attól neki nevetnie kell. Sherlock nyugodtan lépett hozzánk, és kezet fogott velünk. Nos, kérdeztem izgatottan, hogy menekülték ki a biztos halálveszedelemből, melyben életed keresztben ketté repett hajszálon függött? Miféle halálveszedelem? Kérdezte ő bámulva. Well, amiről a múlt folytatásban volt szó, látom, már tettem hozzá szemrehányom, megint nem vetted meg a múlt folytatást, vagy megint haragudni fog a kiadó. Ebben a percben hátuk mögött hangos és zavart kiabálást támadt. Az előbbi rendőr még mindig ott állt a sarkon, és ilyetten nézte a kezei közt hadonászó embert, aki egyszerre csak porladni kezdett, szétesett. Húsa barna homokszemek alakjában lepörgött róla, és úgy maradt csontváznak. Csontkarjaival dühösen kaszálta a levegőt még egy-két másodpercig, aztán az is összement, eltűnt, és a rendőr kezében csak egy régi mellé maradt. Ezt mérgesen vágta a földhöz, és Sherlockra támadt. Csapja be az úr az öreg apját, kiabált a rendőr, hiszen ez az ember egész becsületesen meg volt halva. Mit akar vele? Néhányan csoportosulni kezdtek már körülöttünk, és kíváncsian várták a fejleményeket. Sokan nevetni kezdtek. Új és Sherlock, hallatszott egyszerre a fejünk fölött, és föltekintve egy karcsú monoplánt pillantottunk meg. A monoplán vigyorogva lebegett fölöttünk, és hirtelen nekiíramodott. Utána! Ordította Sherlock hűvös mosolyjal. Utána ez Blaise, a nyomorult cinkos. A sarkon túl monopli állomás volt. Sherlock odarohant. Az egyik monopli üres volt, sofőrje békésen aludt a bakon. Sherlock fölrázta, és dupla pénzt ígértünk neki, ha utoléri Blaise-t. A monopli döcögve indult meg, és jó 10 percig eltartott, amíg Egyiptomba értünk. Végre a Keops piramis fölött megpillantottuk Blaise gépét. Jobbra, a Szaharába, ordította Sherlock a sofőrnek. 5 perc múlva a Kancsin csinga tetejében megbotlott Blaise gépe, és csak sántikálva tudta folytatni útját. A távolság egyre kisebbedett, a csendes óceán fölött már alig volt Blaise 100 méternyire. Keresztül vágtattunk Kínán, és ekkor szerencsés fordulat könnyítette meg a nagy detektív munkáját. Blaise gépe beszorult a balti szorosba, és nyerítve, prüszkölve megállt. Blaise-nek éppen annyi ideje maradt csak, hogy fejest ugorhatott a Fekete-tengerbe. Sherlock gyorsan kifizette a sofőrt, és a menekülő cinkos után vetette magát. Sietve süllyedtek lefelé. Egy korál szigetnél egyszerre megfordult Blaiveis, és szembeugrott a nagy detektívvel. No, mondta, hát most csevegjünk. Mi van a számlával? Nézze, Blaiveis úr, magyarázta a nagy detektív. Itt csak nem fogunk vitatkozni. Jöjjön, üljünk be valahová egy feketére. Éppen a fenekén voltak már. Bementek egy kivilágított kagyló kávéházba, és két csésze fekete tenger mellett lebonyolították ezt a nyavajás regényt. Nézze, Blaiveis úr, mondta Sherlock, értse meg a helyzetemet. A reputációmról van szó, nekem nincs meg az a pénz, nekem van 10 korona. Én odaadom magának azt a 6 koronát, és a feketét is kifizetem, ha elengedi fogni magát. Blaiveis jegyzőkönyvet vett ki zsebéből, és hosszas számítás után savanyúan nézett a nagy detektívre. Hát mit csináljak? De ezzel nincs befejezve az ügy. Magának el kell fogni a Rombach Street-i gyilkost. Fogja a kozárek, maga lesz a Rombach Street-i gyilkos. Én leszek a Rombach Street-i gyilkos. Senki se lesz a Rombach Street-i gyilkos. Ki fogom mutatni, hogy nem is történt gyilkosság, hiszen úgyis én találtam ki az egészet. Már éppen el akartak menni karonfogva, amikor Blaiveis egyszerre megállt, s meghökkenve ütött a fejére. Hopp! És mi lesz a tüdőcsúcsokkal? Miféle tüdőcsúcsokkal? Hát elfelejtette a saját regényének a címét. Mi az? A lefűrészelt tüdőcsúcsok. Lefűrészelt tüdőcsúcsok. Micsoda gondolat, kiáltott Sherlock, és megbotránkozva csóvált a fejét. Hogy lehet valakinek lefűrészelni a tüdőcsúcsát? Ez is csak ilyen őrült ponyvászoknak juthat eszébe, akik ezeket a komisz detektív regényeket írják.